Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klauai Richárd, vendégünk ma este Bernát Tamás, a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A minap egy interjúban úgy fogalmazott egyebek mellett, amikor az MFB új stratégiájáról, a jövőjéről kérdezték, hogy kifejezetten érzékelhető hatással akarunk lenni a GDP növekedésére, 6,5% között szóródik az a többlet, amit a mi elképzelésünk szerint el tudnánk érni, mondta ön az MFB-re vonatkozóan. Hogyan?
Addicionalitással. Ezzel a műszóval illetjük azt a célt, azt a szerepet, amit az MFB-nek be kellene töltenie. Itt arról van szó, hogy egy fejlesztési bank az egy kicsit más, egy kicsit több, mint egy kereskedelmi bank. A bankszektorhoz képest mi meg kell, hogy keressük azokat a finanszírozási lehetőségeket, azokat a finanszírozási igényeket, amelyek a normál kereskedelmi banki működésben vagy nem, vagy csak erősen hátrasorolva, nem erős prioritással érvényesülnek. És amennyiben ezeket mi valóban meg tudjuk találni, és valóban bankszerűen, és ez fontos, bankszerűen tudjuk finanszírozni, ideértve nem csak a hitelt, hanem más termékeket is, amelyekre gondolom majd még a későbbiekben tudunk szót ejteni, akkor létre tudjuk hozni azt a bizonyos többlet GDP-t, vagyis tudunk úgy hatni a gazdaságra, hogy a normál, egyébként elvárható növekedési pályán fölül ezt a bizonyos 1% körüli értéket el tudjuk érni. Itt azért ilyen tág ez a sáv, azért nem mondjuk azt, hogy 1,2 vagy valami egyszerűbb szám, mert két dolog is befolyásolja a későbbi tényleges eredményt. Az egyik az az, hogy milyen sokáig figyeljük a hatásokat, mennyire veszük figyelembe mindazt az áttételes gazdaság élénkítő növekedést fokozó hatást, amit a finanszírozást nyújtani tud. Ebben szakmai műhelyviták zajlanak, nehéz is pontosan igazságot tenni, de minden esetre ettől is függ, hogy milyen értékre jutunk. A másik pedig, hogy ennek a tényleges addicionalitásnak a mértéke mekkora lesz, vagyis mennyire sikerül valóban többlet finanszírozást nyújtanunk.
Csak hogy a pályát megrajzoljuk azoknak a hallgatóinknak, akik nem bankszakemberek, nem pénzügyi szakemberek. A fejlesztési bank az ön definíciója szerint több, mint a kereskedelmi bank, vagy csak más, amikor mondjuk a működési területét nézzük?
Szerintem ennek hangzik, de úgy kellene mondanom, hogy több. Azért több, mert pont az a feladata, hogy azt nézze, hogy hova nem jutnak el a többieknek a forrásai. Tehát ilyen értelemben mi egy kicsit a kiegészítői, de egyben a noszogatói is vagyunk a kereskedelmi bankoknak. Minden sporthasonlat sánt itt kicsit, de azért valami olyasmivel megpróbálkoznék, hogy mi egy ilyen játékos edző szerepet töltenénk be. Tehát igazából a legfontosabb az lenne, hogy olyan irányokat mutassunk, olyan, hogy konkrétabb legyek, mondjuk refinanszírozási termékeket kínáljunk, ami azt jelenti, hogy mi adjuk a hitelt a bankoknak, akik aztán kihelyezik saját kockázatra. Szóval, hogy olyanokat kínáljunk, amelyeket maguktól nem vállalnának, vagy nem ilyen hangsúlya vállalnának, de nekünk magunknak, ezen a játékos edző kifejezésben a játékos elem is, nekünk magunknak is képesnek kell tudnunk lenni, ellátni direktben banki feladatokat, képesnek kell tudni néha megmutatni, hogy kell szabadrúgást berúgni, nem pedig csak elmagyarázni.
Melyik a fontosabb, a gazdasági hatást illetően ön szerint, melyik a fontosabb? Tehát amikor közvetetten a kereskedelmi bankokon keresztül hatnak, vagy amikor közvetlenül cégeket érnek el?
Hát a sokkal fontosabb az a közvetett, de mint általában a fontos dolog, ez a nehezebbik is. Tehát ehhez ugye többen kellünk, ehhez nagyobb egymásra figyelés és több egyeztetés kell. Egyszerűbb azt mondani, hogy bocs, ti ezzel nem foglalkoztok, jövünk mi. Egyszerűbb, csak nem mindig célra vezető. Van néhány olyan világos terület, ahol ezt bevállalhatjuk, ahol ezt kimondhatjuk, hogy a mi területünk kell, hogy legyen, vagy inkább, ha nem mondjuk, akkor is a miénk lesz, mint például az induló vállalkozások köre, vagy a nagyon hosszú futamidőknek a világa, tehát a 10-12, akár 20 éves futamidejű hitelek világa. Itt nem fognak minket azt hiszem azzal bírálni, hogy miért rontjuk el mások lehetőségeit. Ugyanakkor vannak azért ennél kevésbé egyértelmű esetek is, ahol inkább a piacot kiegészítő, a piaccal együtt mozgó kereskedelmi banki és fejlesztési banki tevékenységre van szükség.
Mindjárt beszélünk a részletekről, de egy picit maradjunk még a stratégiai áttekintésnél. Amikor arról beszélünk, hogy az MFB-nek van egy új stratégiája, akkor ez egészen új irányokat is jelent, egészen új szolgáltatásokat, termékeket, vagy inkább csak egy finom hangolást jelent, és pontosabb célzást?
Én azt gondolom, hogy minden stratégia annyit ér, ami megvalósul belőle, és én nagyon-nagyon remélem, és azt gondolom, a legfontosabb feladatunk ebben az időtávban, amit a stratégia átfog ebben a következő 5 évben, az az, hogy megvalósítsuk azt, amit egyébként a legtöbb fejlesztési bank a legtöbb pontján a világnak amúgy is feladatának érez. Abban van a nagy különbség, hogy ezt milyen nagy sikerrel, mekkora sikerrel tudja megtenni, meg abban, hogy a feladatának érez kategóriában mi tartozik, bele, és mi nem. Ismét, hogy konkrétabb legyek, az egyik dolog az nyilvánvalóan magának a hitelezési aktivitásnak a fokozása. Ezt többfelé elmondtam már, az elmúlt években a Magyar Fejlesztési Bank gyakorlatilag nem nyújtott hiteleket. Az elmúlt egy évben kifejezetten gyengék voltak ezek a számok, és attól tartok, hogy ez bizony több hatást is kiváltott. Az egyik például az, hogy kialakult egy olyan kép, hogy hát az MFB nem, hogy oda menne, ahova más nem mer, hanem még oda sem mer menni, ahova szinte mindenki. Tehát igazából nem lehetünk egy ilyen, hogy mondjam, elzárkózó pozícióban. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ami szakmailag, szellemileg azt gondolom, hogy izgalmasabb, és több gondolatot is igényel, mint hogy hát dolgozzunk, az pedig az, hogy milyen feladatokat érzünk a magunkénak. És akkor itt jön vissza az, hogy például a kockázati tőkepiac, az egy teljesen új terület, amire az MFB csoport most nagy erőkkel lép be, és azt gondolom, hogy tényleg élen jár, lassan azt is mondhatjuk, hogy regionális szinten is. Pont tegnap voltam két szomszédos ország fejlesztési bankjának a vezetőinél, és bizony ők ránk mind példára tekintenek, akármennyire is szerintem ezt most kimondani. Szóval, hogy például a kockázati tőke területen mennyire vagyunk merészek, vagy ami egy nagyon fontos dolog, és amivel kevesebbet törődünk szerintem a keleténél, hogy mennyire tudunk abban közreműködni, hogy azok, akiknek vannak jó üzleti elképzeléseik, de hát magával az üzlettel tudnak foglalkozni, és ahhoz értenek, nem pedig azzal, hogy hogyan tudják ezt egy banknak úgymond eladni, hogyan tudják úgy hitelképes projektként tálalni, hogy az valóban finanszírozható legyen. Most, hogy ezek a vállalkozások olyan tanácsadói szolgáltatásokhoz jussanak, igyekezünk összehozni ezeket a vállalkozásokat olyan tanácsadókkal, akik viszont képesek az egész összeghez képest, hogy mondani szokás szerény, de nem sértő díjazásért összehozni egy valóban banki szempontból is finanszírozható üzleti tervet. Ez azt gondolom, hogy egy olyan terület, ahova nekünk több energiát kell rakni, mint amit mondjuk egy kereskedelmi banktól el lehet várni.
Ez azt jelenti, hogy ebbe az irányba szélesíthető nyilván az ügyfélkör, de ugyanakkor ezzel valószínűleg a kockázatok is nőnek. Ezzel hogyan számolnak? És nem feltétlenül a kockázati tőkepiacra gondolok kifejezetten, de nyilván van egy kör, ugye ön beszélt ebben az interjúban arról, hogy azokat a vállalkozásokat, és most is emlegette, szeretnék elérni, akik a kereskedelmi bankok számára talán nem ügyfelek valamilyen szempontból. Ez nyilván hoz magával egy jelentős többletkockázatot. Ki kezeli ezt? Hogyan?
Ez így van. Tehát valóban többletkockázat az itt van. A kezelést hát több módon is meg lehet valósítani. És több módot kell erre egyszerre alkalmazni. Az egyik alapvető dolog az az, hogy vissza kell térnem ahhoz a gondolathoz, hogy prioritásokról beszélünk. Tehát általában az üzleti világ az nem fekete-fehér, hogy valaki ezzel foglalkozik, a mással nem, és fordítva, hanem inkább az valaki ezzel inkább foglalkozik, és emiatt nem is nagyon marad energiája vagy figyelme a másik dologra. Ez a tipikus péntek délutáni megbeszélési témák, a 8. napi rendi pontok, az igazgatóság írásos szavazásai, tehát ezek azok a dolgok, amikre esetleg már nem jut energia. Na, ezek azok a kereskedelmi-banki világban, amelyek nekünk lehetőséget kínálnak, és nekünk nem kell azt mondani, hogy ők valamit egyáltalán nem csinálnak, és mi meg tökéletesen műveljük, egyszerűen csak több energiát kell abba raknunk, hogy mi ezt jobban műveljük. Konkrétabb legyek, például azok a vállalkozásokat értékelő kockázati modellek, scoring függvények, amelyek leírják azt, hogy mekkora kockázata van egy adott cégnek. Nagyon komoly adathalmazok alapján, nagyon erőteljes megalapozottsággal kiépíthetők, ha erre az ember pénzt, időt, energiát áldoz. Ha amúgy is megkeresi a maga nettó kamatmarzsát más ügyfeleken, akkor nyilván kevésbé fog ezzel foglalkozni. Ha meg kifejezetten ez van a fókuszban, akkor rá tud összpontosítani erre a feladatra. Ez az egyik. A másik dolog, amit nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem csak hitel van, hanem a hitel mögött más eszközök is vannak. Nem csak a kockázati tőkére gondolok, amit említett, hogy most vegyünk ki a beszélgetésnek ebből a szakaszából, hanem például a garancia intézményekre. Egy viszonylag kis garancia díj az már el tudja érni azt, hogy egy olyan védőháló kerüljön egy adott hitel alá, ami mindenkinek egy kicsit nagyobb kockázatvállalást enged meg, és itt ez a kockázatvállalás nem csak a bank, hanem az ott esetben a vállalkozó oldaláról is, értem.
Egyébként a nagyobb kockázatvállalást azt pusztán az állami tulajdonosi háttér, ami megengedi az MFB számára? Vagy éppen nem ez?
Röviden igen. Tehát azt gondolom, hogy a fejlesztési bank azért ez nem véletlenül egy olyan műfaj, amiről hallan is néha olyan mondásokat, hogy hát baj is van, ha túlságosan profitábilis. Most nyilván ezt azért finomítani kell, és nem előre magyarázkodok esetleg későbbi rossz üzleti eredmények miatt, hanem arról van szó, hogy önmagában a hitelezési tevékenységnek nem a minél nagyobb haszonelérése a célja, hanem a rentabilitás. És itt egyébként még visszatérnék a kockázatkezeléshez, ugyanis kockázatokat úgy is lehet kezelni, hogy az ember árazza őket. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy mi mindig 0%-os hitelekkel fogunk a piacon megjelenni, sőt, én bőven el tudom képzelni, hogy lesznek olyan termékeink, amik még akár drágábbak is, mint a jelenlegi kerbanki kínálat elemei, csak éppen azért drágábbak, mert a kockázatot tükrözik, amit vállalunk velük. Ebben az esetben nyilván föl lehet azt is majd vetni, hogy na jó, de hát másnál olcsóbb, de ez olyan, mint a viccben a két zöldséggyümölcsbolt, akinél az egyik ugyan olcsóban árulja az almát, a másiknál csak éppen nála nincs. Tehát ilyen erővel, aki nem kap hitelt, az valószínűleg azt fogja mondani, hogy lehet, hogy ez drága, de meggondolom, hogy megpályázzam, mert egyáltalán esélyem van megkapni. Szóval az árazás az elég fontos lesz.
Na jó, de itt lehetünk, most megrémültek azok a hallgatóink, akik mondjuk tervezték azt, hogy szeretnének valamilyen beruházásra pénzhez jutni. Eddig mondjuk nem jutott a kereskedelmi bankoktól, és az elmúlt nagyjából 11 percben azt mondták, hogy igen, tehát az MFB igen, és most azt mondja, hogy jó, de ez drágább lesz, sokkal drágább lesz. Illetve mi a helyzet velük, hiszen nekik nyilván nincs forrásuk, valószínűleg nincs tőkéjük, mert hogy talán éppen azért nem jutnak hitelhez, mondjuk egy másik intézetnél. Nem fog ez kizárni egy olyan kört, aki esetleg potenciálisan a tervezett GDP növekedéshez egyébként hozzá tudna járulni?
Hát sokféle válasz lehet erre adni. Az egyik, hogy nyugodjon meg mindenki, azért alapvetően mi olyan hiteleket szeretnénk kínálni, amit az emberek felvesznek, amit a vállalkozások igényelnek. Hogyha eltévesztenénk az árazást, akkor ez elég hamar kiderülne. Egyébként is én csak az egyik eszközéről beszéltem itt a kockázatkezelésnek, és előtte elég fontos másik két eszközről is szó volt, és még többet lehetne mondani. Azt azért továbbra is hangsúlyoznám, hogy mi olyan lehetőséget, olyan igényeket keresünk, amelyek amúgy valamilyen módon kielégítetlenül maradnak, de bankszerűen finanszírozhatók. És hogyha például valaki azért marad ki ebből a körből, mert mondjuk nem kívánja ingatlan fedezetként felajánlani a családi házát egy vállalkozási hiteléhez, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó mérlegelési lehetőség, hogy rendben van, erre a fedezetre nincs szükség, kicsit nagyobb kamatterhet viselek, melyik a számomra vonzóbb alternatíva. Tehát rémülete semmi ok, én azt gondolom, hogy a kínálatot úgy kell bővíteni, hogy az végső soron összességében senkit se csábítson túl könnyelmű beruházásokra, vagy megalapozatlan projektekre, viszont megtaláljuk azokat, amelyeket a jelenlegi rendszerben a kereskedelmi bankok nem tudnak, vagy nem akarnak hitelezni.
Ja, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ön beszélt ebben az interjúban egy 6,5% közötti többlet GDP növekedésről, amit szeretnének előidézni közvetlen vagy közvetlen formában. Mekkora az a forrásmennyiség van ilyen számos stratégiában, ami, hogyha mindezeket a szempontokat önök figyelembe veszik, és ezzel bővül ez a kör, akkor a piac hozzáférhet?
400. 400 a bűvös szám. 400 milliárd a bűvös szám, mert ez az a többletforrás kihelyezés, ami a mostani becsléseink szerint ezt a hatást ki tudja váltani a következő években éves szinten. Tehát ez egy éves szinten 400 milliárdos többletforrást jelent. Ebben benne van a most éppen mondhatni slágerterméknek számító EU forrásokon alapuló hiteleknek is a tömege, de benne lesznek azok a most induló programjainknak a közvetlen vagy refinanszírozott formában elérhető termékei is, amelyek egyébként azt gondolom, hogy közelebb lesznek az általában a bankoktól elvárt, vagy a bankoknál megszokott termékekhez.
Egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor egy picit bontsuk ezt le, ugye említett az uniós forrásokat, milyen jellegű forrásokhoz juthatnak, és nagyjából ezeknek a belső aránya hogyan néz ki?
Az uniós forrásokról onnan érdemes kezdeni a beszélgetést, hogy ugye a mostani 7 éves ciklusban, 2014-20-as ciklusban Magyarországnak nagyjából 9000 milliárd forint EU forrással rendelkezésére, ebben benne van az 5% hazai önrész is. Ebből a 9000 milliárdból 3000 milliárd tartozik a GINOP és FECOP nevű gazdaságfejlesztési és versenyképesség fokozását célzó operatív programokba. Ebből a 3000-ből, és akkor itt érünk el az MFB csoporthoz, és azt hangsúlyoznám, hogy az MFB csoporthoz, erről talán még később pár szót érdemes ejteni, és az MFB csoport olyan 1050 milliárd forint elosztásában, disztribúciójában vállal szerepet. Ez úgy áll össze, hogy körülbelül 180 milliárd forint kockázati tőke, és körülbelül 250-270 milliárd az, ami vegytisztán hitel. Az összes többi, az pedig úgynevezett kombitermék, amiben visszanemtérítendő támogatás és visszatérítendő, tehát hitel módjára viselkedő forrás is van. Ebből az egyik legfontosabb cél már látszik, hogy egy elmozdulást akarunk elérni, összességében kormányzati szinten mondhatom ebben a ciklusban, a hitel formájában kihelyezett EU források irányában.
Van ágazati fókusz? Még mielőtt beszélnénk a konkrét termékekről, tehát vannak olyan ágazatok, amelyben kifejezetten aktív szeretne lenni, vagy igazából általánosan beszélünk a magyar gazdaságról?
Kétféle ágazati fókuszt tudok említeni. Az egyik pont ennek a bizonyos EU forrástömegnek a világán belül van egy olyan fókusz, ami igazából nagyon messziről, még azt gondolom, hogy a brüsszeli alapok meghatározásától kezdve a magyarországi kormányzati és más intézményrendszereknek az egyeztetésein keresztül alakult ki, tehát őszintén szóval ezt mi már készen kaptuk. Talán mint bank is úgy általában inkább készen kaptuk, mi meg, mint konkrétan tavaly november óta hivatalban lévő új vezetés végképp. És ezt a készen kapott termékstruktúrát, ezt valóban néhány ágazati fókusz jellemzi, például az élelmiszeriparnak van egy célzott programja, hogy egyet kiemeljek ezek közül. És egyébként itt nem annyira ágazati felfogásban, hanem inkább a felhasználás céljának a szempontjából vannak még meghatározva olyan úgynevezett tematikus célok, EU nyelvezettel élve, amelyek valamelyest azért kapcsolódnak az ágazatokhoz is, tehát itt van például az innováció, itt van a kutatásfejlesztés, itt van az energiahatékonyság, ezek elvileg nem ágazatok, de azért valamelyest korrelálnak azzal, hogy melyik ágazatok, mely ágazatok azok, amelyek ebben erőteljesebben érdekeltek. Ennyit az EU források ágazati fókuszáról, ami a saját hitelprogramjainkat illeti. Itt, ahogy említettem, gyakorlatilag most indult el a munka. Egy nagyon egyszerű zsinórmértékünk van, ez pedig nem más, mint a kormánynak a gazdaság stratégiája, amit úgy legtömörebben az irényi terv nevű dokumentum foglal össze. Ez meg is határoz 6 olyan ágazatot, amelyet stratégiai célnak tekinthetünk. És az az helyzet, hogy azért, ahogy látjuk, örömmel látjuk, finomodik és pontosodik is ez az elképzelés, meg is jelennek ezzel párhuzamosan olyan elképzelések, amelyek szintén stratégiai fejlesztési irányokat fogalmaznak meg. Elég talán a Zrínyi 2026 néven ismert honvédelmi fejlesztési programra utalnom, amelynek a gyártókapacitások fokozására és a hazai gyártás lehetőségének a bővítésére vonatkozó elképzeléseit nagy örömmel támogatnánk finanszírozóként is. Tehát magyarul vannak olyan kormányzati alapdokumentumok és olyan határozások, olyan döntések, amelyeket mi le tudunk képezni. És akkor itt jönnek a konkrétumok, el is mondtam a héten néhány alkalommal már, hogy 3 olyan termékcsomag van közvetlenül előkészítés alatt, amit már is meg lehet nevezni. Az egyik a turizmusnak a fejlesztésére, a szálláshely bővítésre és korszerűsítésre szánt termékünk. A második szoros együttműködésben egyébként a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. A második az a mezőgazdasági kisgép gyártásban a hazai gyártókat célba vevő, őket megcélzó termékünk. A harmadik pedig, amit elegánsan vagy legalábbis hivatalosan úgy hívnak, hogy kötött pályás járműgyártás, tehát vasúti kocsi, és még ennek különböző alfajai, akár hévszerelvények, vagy motorvonatok betétkocsijainak a gyártásának a finanszírozása. Tehát 3 ilyen tematikus cél már meg is jelent előttünk. Amit most mondtam, az összesen egy olyan 180 milliárd forintnyi keretet jelent a mostani elképzelések szerint, de hát ez valószínűleg még nőni fog.
A beszélgetésünk elején azt mondta, és most akkor itt ehhez vissza is kanyarodhatunk, hogy az ágazatokat sikerült meghatározni, vagy a működési területet, azt hiszem, hogy a pályát lerajzolta itt az elmúlt néhány percben, de azt mondta, hogy az MFB messze nem nyújtotta azt a teljesítményt mondjuk a hitelpiacon, amit nyújthatott volna, vagy amire képes lett volna. Ebben az interjúban ön talán 10% körüli kihasználtságot említett. Mi volt ennek az oka? Ez nyilván azért fontos, hogy holnap után egyszerűen ezt meg lehet ugrani, tehát hogy képesek ezt a plusz 90%-ot hozzátenni?
Ez most tényleg egy nehéz kérdés, abból a szempontból, hogy én nem szeretnék a közvetlen erődökkel foglalkozni. Én nem hiszem, hogy... Tehát azt gondolom, hogy megszületett az a döntés, hogy új vezetése legyen a banknak. Ez önmagában szerintem elég értékelésnek. És nem is hiszem egyébként, hogy nagyon konkrétan számok szintjén kellene ezt nézni, vagy legalábbis ebben a beszélgetésben és ezen a fórumon nem erre szeretnék vállalkozni.
Nem is azért csak nem említette a 10%-ot, és ez valóban nagyon kicsi kihasználtság volt, hatékonyság.
Igen. Itt igazából az eltérésnek azért több oka van, hogy akkor rögtön azt gondolom, hogy udvarias és fair legyek. Legalább három olyan dolog azért lekötötte itt az erőket, amelyek talán fontosak. Az egyik az, hogy amit most az EU források elosztásáról mondtam, annak egy nagyon komoly előkészítő munkája volt az elmúlt években. Szívesen elmondjuk, hogy 442 MFB ponton igényelhetőek országszerte ezek a termékek, és ez nem sokára 600-ra bővül, azért ezt meg is kellett oldani, meg is kellett nyitni ezeket az MFB pontokat. Ez igen sok munkát igényelt a banktól. Ilyen értelemben kicsit elvonva talán a figyelmet. A másik, ami nagyon lényeges, hogy azért itt a piaci viszonyok is mások, tehát azért a hitel éhség az azt gondolom, hogy nagyon jelentősen megnőtt az utóbbi időben. A saját felmérésünk, amire szoktunk hivatkozni, és most 16 végén 900 milliárd körüli többletfinanszírozási igényt mutatott ki a vállalkozói körben, még ez a saját felmérésünk is csak 600 milliárdot mutatott ki egy évvel korábban. Tehát azért az elmúlt évek amúgy is a hitelezésnek a kicsit kisebb intenzitásáról szóltak. Persze azon már lehetne vitatkozni, hogy de hát egy fejlesztési banknak pont olyankor kellene belépni, amikor mások nem hiteleznek, de azért ez ennyire nem egyszerű, és azt gondolom, hogy itt is van egy részleges oka, vagy magyarázata ennek a viszonylagos alacsony teljesítményszínek. A harmadik az pedig egy sokkal bonyolultabb ügy, és azt gondolom, hogy szakmailag ez lesz a legizgalmasabb ennek az eldöntése, az ár kérdése. Itt azért volt nem kevés olyan versenyző termék, mondjuk így a piacon, és aztán itt a versenyző termék fogalmát most kérem, hogy mindenki vegyen nagyon lazán és tágan, mert nem biztos, hogy szó szerint jogi értelme például helyes most ezt a szót itt használni, de mégis csak voltak olyan kínálati elemek, amelyek jóval alacsonyabb kamat terhek mellett tudtak hitelt kínálni. Más nem mondjak, itt volt az NHP. És ugye ez március 31-jel kifutott.
Ez a növekedési hitelprogram.
A növekedési hitelprogram, így van, a Nemzeti Banknak az a monetáris eszköze, aminek egyébként még a maga az MFB is haszonélvezője volt abban az értelemben, hogy a tavalyi évnek egyébként szintén fókuszt valamelyest elvonó, de fontos akciója volt a Föld hitelprogram, amiben összesen 114 milliárdot helyezett ki a bank, ami azt jelenti, hogy az árveréseken vállalt vételáraknak a kétharmadát az MFB finanszírozza, tehát azt gondolom, hogy ez egy igen szép teljesítmény, és egy nagyon fontos feladat volt. Emögött egyébként NHP keret állt. Szóval egy szó mint száz volt más a piacon, aki jóval olcsóbb volt. Most azért mondom, hogy ez szakmailag egy izgalmas kérdés, mert az azért még eldöntésre vár, hogy tulajdonképpen itt mekkora az árérzékenység. Mondhatjuk-e azt, hogy mi nem is próbálkozunk, mert úgyis 200-250 bázisponttal többet kellene mondanunk, mint más. Nekem személyesen az a meggyőződésem, hogy az árérzékenységet úgy általában túlbecsülik, szinte minden piacon, a bankpiacon kifejezetten, a vállalkozói bankpiacon meg nagyon, ha ez a kifejezetnél több, szóval, hogy nagyon-nagyon túlbecsülik. És sokkal fontosabbnak érzem a folyamati elemeket, tehát, hogy milyen dokumentációt kell kitölteni, mennyi idő alatt megy át az ügy, mennyire világos a mondjuk a kommunikáció, hogyha összehasonlítjuk, hogy mi van a websájton, mit mondanak a reklámok, és aztán mit találunk a fiókban. Szerintem ezeknek a dolgoknak sokkal nagyobb a szerepe, mint pár 50 vagy 100 bázispontnak, de majd meglátjuk, ez most így a jövő zenéje, itt most még könnyű határozottnak lenni. Remélem, hogy igazunk lesz, és nem csak az ár számít.
Bernát Tamás, a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatója az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.